5. Külföldi és belföldi énekesnők szokása. Talán előbb a szerelmesek következnek az akasztás sorrendjébe, vélekedett Rima Szombati. De attól félt, hogy nem találta el egészen a szegfejét mondásával, pedig magyar királyi kúriai ember létére mindig igyekezett a helyes kifejezésekre. Minden esetre szedjük össze magunkat, Jolán, és menjünk a Brunswick grófnő estéjére, ahová meghívónkat megkaptuk, szólt a kocsmáros kisasszonyhoz, aki már boldogtalan volt, szeretett a társadalmi eseményekben részt venni. Gyöngyházgombos, szürke, úgynevezett posztillion köpönyege volt Jolánnak, amely szárnyaival valamely idegen hölgyhöz tette őt hasonlatossá, aki csak véletlenül tévedt a tabába. Ebben a posztillionos köpenyben megérkezhetett volna akár Bécs városába is. És illatos szappan használata tüntette el kezének hagymaszagát, amelytől nem mentesek a legkiválóbb kocsmárosok leánya is. Piros bársony baretet nyomott a fejére, amely alul szőke hajfürtjei előtolakodtak, mintha még a baret alatt tovább duzzadna lelkes, ifjú életük, amelyet semmiféle hatalomnak megfékezni nem lehet. Igen, mond Rima Szombati. Az ifjú nők sörénye olyan, mint a lovak farkai. Semmiféle farmatring nem fékezheti meg a csikók farkait, hogy azzal ne csapkodjanak. Ezt a bókot, amelyet Jolán hajának szánt Rima Szombati, csak azért említjük, hogy fogalmunk lehessen a többi bókokról, amelyeket Jolánnak fülébe sugdosott. Miközben lovag módjára a fehér sastéri házba kísérte, és egyetlen egyszer sem vágódott falhoz az őszi széltől, sem a köhögéstől, amely mindig torkon ragadta az embereket, akik a kocsmák meleg levegőjét elhagyják. Jolán fekete bársony cipőjének sarka kopogott. A cipőjén alkalmazott pillangó röpködtette szárnyacskáit. Bár a világ végéig kísérhetnélek, rebegte komoly meggyőződéssel Rima Szombati, amíg a leány karjába kapaszkodott. A fehér sastéri házban Lohengrin nász indulójával fogadták a vendégeket, mint valami templomi esküvőn. Brunswick grófnő Fitzharmoniumon játszotta a művészi zenét, amelynek mindig van hatása az emberek lelkületére. Aztán Korbicskiné lépett elő, aki egykor alt énekesnő volt a bazilikában. Később csak a budai templomokban énekelt a vasárnapi zenés miséken. De még így sem hagyta nyugodtan az intrika és az írítség. A legszelídebb templomi karnagyokat felbőszítették Kornickiné ellen a pályat ástnők, akik hihetetlen pletykákat találtak ki az asszonságra. Holott az ember a templom hajójából azt hihetné, hogy odafent a karnagy körzeten csupa angyalok laknak, akik angyalok módjára viselkednek. Hát igen, angyalok módjára énekelnek, különösen a Korbicskinék, akik Noszeda Károlynál vagy Kánicnénál tanultak. De ezen kívül angyalinak nem mondható egyetlen ténykedésük sem. Az alténekesnő a fehér sastéri házban énekelte ki szívéből mindazt, amit ott kincsként őrzött. mégpedig a pálinka ivás ellen, miközben hajdíszei úgy remegtek, mint a temetési hintólovak tolbokrétái. Az ének végeztével köpött az énekesnő, miután a külföldi énekesnők is így szokták, ha a pesti operaházban játszanak. Az énekszó után hegedű játékot kísért a fáradhatatlan Brunswick Helén harmódiumán. Egy tabáni zenetanár lépett fel hegedű játékával, aki tegnap előttig a legnagyobb kórhelyek közé számított a tabámban. A nagy mennyiségben fogyasztott italokkal hasonlított ahhoz a fagottistához, aki utána Kereszt utcában még halála 10 éves évfordulóján is találtak elrejtett pálinkás üveget a szekrényben. A zenetanár, egy pattanásos arcú, bizonytalan kezű, rekett hangú, sovány, belbeteg külsejű férfi, azonban megtért Brunswick grófnő kedvéért, és mise darabot játszott hegedűjével, mint egykor Veszprémben, a püspöki templomban, amikor egy kövér szoprán énekesnőbe volt szerelmes, akire már csak annyiban emlékszik, hogy testhez álló sárga szoknyája volt, és a szoknya széle tegyérnyi kék pántlikával volt szegélyezve. Emiatt a szoknya miatt ivott mértéktelenül, és Brunswick Helén megtérése fejében kénytelen volt megígérni, hogy egy hasonló ruházatú hölgyről gondoskodik a zenész részére. De mit meg nem tenne egy áldott szívű teremtés, hogy egy tehetséges embert a korai sírba döntő italozásról leszoktasson. Az alténekesnő és a hegedűs fellépése jó hatással volt azokra, akik a lélek és a szív szórakozásait annál is inkább kedvelik, mert belépő díjat nem kell érte fizetni. A megjelentek között ott voltak a régebben fogadalmat tettek. Így Gügüli, a mézes kalácsos, akinek boltja csak nem 150 esztendeje állott ugyanazon a helyen, és 150 év óta volt kiírva a kapujára, hogy tanuló felvétetik. És 150 esztendő után jött rá, hogy iparának eddig az volt a baja, hogy kocsmába hagyta a jövedelmét, amely kocsma bőségesen volt található Buda és Pest környékén, a búcsújáró és városhelyeken, ahová Gügüli portékájával eljárogatott. Volt is annyi kalandja, mint bármely vásárosnak, de a kalandok végére rendszerint nem emlékezett, mert minden vásárban megtalálta azt a helyet, ahol a legjobb bort mérik, és itt megfeledkezett magáról. Itt volt a fogadalmat tettek közül Árkus, az előjárósági írnok, akinek állandó részegsége miatt választania kellett hivatala és a kocsma között, s így lett báránykája Brunswick grófnőnek, holott a reszketős kezű, barpiros orrú, arcú, nyakú férfiúról, akinek már a foga is kezdett hullani. Ezt senki se gondolta. Más volt a helyzet Poturicsics hajós kapitánnyal, aki már mindent megpróbált a világon hosszú hajós élete alatt, úgy a vaskapun túl, mint a vaskapun innen. Egy hosszú járatú hajós kapitány, aki amúgy is hónapokra szokott távol élni a családjától, könnyen belép akármilyen bandába, amelybe el lehet az időt tölteni. Most egy olyan bandába lépett be, amely abban lelte szórakozását, hogy a borivókat szidalmazta úton útfélen. Ugye, miért ne lett volna tagja a kapitány ennek a bandának is? Bordali, a tabáni házi úr pedig csak papíroson volt házi úr. Neki igazán mindegy volt, hogy milyen hivatalt vállal, miután a hivatalok között amúgy se válogathatott. A jelenlévők közül még meg kell emlékezni Mariancsics Lenkéről, akinek bizonyára nagy szüksége volt a télgyászra, hogy múltját felejtesse. Ez a szőke kisasszony, aki tabáni tündér név alatt volt ismeretes, nem régen, csak nem minden kocsmában feltalálható volt, ahol bort ittak, tréfát tréfára halmoztak, az életet mindig a barátságosság oldaláról latolgatták, és az egyedül léttől féltek a vendégek. Mariancsics Lenke sem szeretett egyedül lenni sovány, ünnepélyes anyjával, akinek történeteit már százszor hallott. Inkább férfiak társaságába vágyott, akik mindig tudnak valami újat, mulatságosat mondani. Akár hazudni, hiszen azért férfiak. Miután a férfiak természetszerűleg csak két helyen találhatók, a kaszárnyákban és a kocsmákban, mert akik a kolostorokban imádkoznak, többnyire nem számítanak. Mariancsics Lenke a laktanyák helyett a kocsmákat kereste fel, ahol mindenütt voltak ismerősei, akik megértették, hogy mi nehéz egy magányos lánynak a helyzete. Egy szegény, magányos, mindenkitől elhagyatott lánynak, akinek itt kell elhervadni a tabámban. Itt kell várni, amíg betölti 20. életévét. Amíg a cipő elkopik lábáról, ruhája kimegy a divatból. Elfelejti, hogy fiatal volt, és a férfiakat megkarbolázta, aminek azok örültek, ha nyoma is maradt körbeinek. A tabáni kocsmákban mindig voltak megértő lelkek, akik őszintén megörültek, amikor egy úrhölgy kijelentette asztaluknál, hogy ő is éppen úgy szereti a bort, mint bármely férfi. Csak éppen a tisztesség miatt nem ihatja azt kedve szerint. Ezért engedelmet kér kis pohárkáért. A tabáni tündér mindig jótékony hatással volt azokra a férfiakra, akik kocsmák sarkaiban gonnyasztottak, és mindig a szívükön volt a kezük, hogy az ki ne ugorjon mellényükből. Mindig a poharat fogták, hogy gyorsan orvosságot töltsenek magukba, ha sebeik sajogni kezdenek, amely sebeket itt-ott szedtek össze az életben. Olyan nőies helyeken, ahol a férfiak a gyógyíthatatlan sebeket kapni szokták. Igaz viszont, hogy Mariancsics Lenke egyetlen üveglábú férfit se indított útnak, aki azért sem mert felkelni a kocsmába való ültéből, mert azt hitte, hogy térdben törik el a lába, ha egyet vagy kettőt lép. Csodát tehát nem tett Mariancsics Lenke, de lehet ezért komolyan hibáztatni egy tabáni leányt. Itt volt tehát Mariancsics Lenke, és messziről fejbólintással üdvözölte Rimaszombati urat. Mindig előre köszönt a férfiaknak, valamint barátnőjét, a kocsmáros kisasszonyt. Szerette volna, ha ismerősei melléje telepednek, de ezt már azért sem tehették azok, miután Lenke is csak állt egy ablak mélyedésben, szomorú fűz módjára, elhagyatva. sőt, olyan szempillantásoknak kitéve, amelyek a tabáni borivásokért lenkét látszottak okolni. Holott ő, szegény, mint mondottuk, csak jótékony hatással volt a férfiakra. Ribaszombati úr és Jolán, Sasadi úr mellé, az úgynevezett Sasadi dűlőbe húzódtak. Mint általában azt az asztalt szokták nevezni a tabáni kocsmákban, ahol Sasadi megtelepedett. Ez a szép, magyar képű, horgas orrú, vörösbarnából kihúzott, nagybajúszú, mélabús tekintetű férfiú, aki sváb létére szebb magyar ember volt, mint akárki, mert a régi magyar vitézek a Buda környéki sváb falvakba mindenkor csak bort vagy szerelmet szüretelni jártak. Sasadi ez időtájt már kísértett volt. A tabáni régi temetőben lakott, mint egy vezérük azoknak az embereknek, akik évekig lakás nélkül élnek meg a tabámban. Volt több ilyen ember is a tabámban, akik kocsmában szundikáltak, mert eltűntek darab időre, amíg a kocsmákban takarítottak, és lakásuk nem volt. Sasadinak volt lakása, de mindig a halott kisleánya közelében akart lenni, mikor maga is a más világra kívánkozott. Ebben az útjában akarta őt megállítani Brunswick Helén grófnő. Nem csodálom, hogy a grófnő ellenzi a boritalt, mondta Ribaszombati, egyetlen pillantást vetve Helén grófnő pirosas orrára. A grófnőnek vese baja van, és ezért tartózkodni kell neki az alkoholtól. Ribaszombati tett néha így meglepő kijelentéseket, amelyekkel világban való jártasságról tett tanúbizonyságot. A zene most abba maradt, és a grófnő az emelvényre lépett. Vannak ilyen deszka emelvények az iskolán kívül is. Olyan házakban, ahol fontoskodva beszélgetnek. Aminap azt láttam, hogy a fekete kutyától egy krajcárért hozatott valaki írótintát egy kisfiúval. Kezdte a grófnő, mintha valami mesemondásba fogna. De azt még itteni időzésem alatt egyetlen egyszer se tapasztaltam, hogy egy krajcárért hozatott volna bort valaki. Akár a Polditól, akár a Zöldászból. Pedig van olyan értékes folyadék az írótinta, mint a bor. Már csak azért is, mert az írótintától sohasem lehet annyira megbolondulni, mint a bortól. Így kezdte aznapi prédikációját Brunswick grófnő, és ügyesen, folyékonyan folytatta a borozás elleni mondani valóit. Amint az emelvényen állt, kis termetével és bátor tekintetével, amelyet minden zavar nélkül vetett a rászegeződő férfi szemekbe, eleinte bizony nem mutatta, hogy mennyi különböző tehetség rejtődzik benne. Beszélt, de hát beszélni minden asszony féle tud, aki nem ijed meg a maga árnyékától. Ám, de később, mikor belemelegedett a saját szavaiba, percről percre érdekesebb lett mondani valóiban. Talán már csak azért is, mert egy finom kisasszony szállott ki a lelki világából, hogy a jelenlévők ügyeivel, bajaival, apró életével törődjön. Így rátért előadásában a két akasztott ember, Bicskei és Bocskai dolgára is. Bizonyára hasznos tagjai lehettek volna a társadalomnak, ha valamit engednek megrögzöttségükből. Ha a bor iránt táplált szerelmüket okos emberek módjára beosztják apróbb részletekre, Mondjuk a szenvedélyükből adnak egy részletet a délutáni sétának a budai hegyek közé. Egy másik részletet a könyvek olvasgatásának. Egy harmadot juttatnak az esetleges szerelemnek, amelytől nem voltak végképpen elzárva, mert fiatal emberek voltak. Így részletekre be lehetett volna osztani az életüket, anélkül, hogy mindent meguntak módjára az öngyilkosságba menekedjenek. Mit ér az meghalni, anélkül, hogy megpróbált volna az ember élni? Mit ér az a föld alá menni, mielőtt körültekintett volna az ember a szépséges világon, amely olyan nagy messzeségbe nyúlik, hogy nem is sejthetik meg sohasem azok, akik boros asztal mellé telepedtek, és legfeljebb annyi fáradtságot vesznek maguknak, hogy az elfogyasztott poharakat számlálják. Ők is csak úgy kezdték, mint mások. Ittak a hazáért és a királyért, szólt közben Ribaszombati úr a maga csikorgó hangján, mert attól félt, hogy Brunswick kisasszonytán nem vette észre jelenlétét, miután még mindig nem tért rá Ribaszombati úr korholására. Pedig Brunswick grófnő már régen szemmel tartotta az ő Pappenheimerét, azt a kisméretű tabáni úriembert, aki tudva lévőleg a szerelmi viszonylatokból akarna megélni itt a városnegyedben, és ugyanezért még a tilos szerelmeknek is szívesen előmozdítója, ha abból ránézve valamely haszon háromolhatik. Igen, Brunswick Helén tudott Ribaszombati jelenlétéről, de nem akarta észrevenni az ellenfelet, mert nem tartotta ildobos dolognak, hogy az a zöld ász kocsmárosának leánya társaságában jelent meg. El nem küldhette, mert hiszen az estén nyilvános volt, de viszont mindig másfelé nézett a teremben, ha Ribaszombati úr szokásos kihívósággal köhögött, mint akár a kocsmában, ahol ilyen formán szokott ismerettséget kötni. Brunswick grófnő tehát folytatta a maga mondókáját a poharakról, amelyeknek számon tartását életcélul tűzi ki maga elé némely ember. Igaz, hogy a kocsmákban isznak sok mindenféle ürügy alatt, mert az ördög találékonnyá teszi a kocsmárosokat és vendégeiket. De például csak meg kell figyelni, hogy miféle nőkért szoktak inni a kocsmákban. Nem azokért a szegény nőkért, akik gondban, bánatban, elhagyatottságban, szegénységben otthon töltik napjaikat, estéiket, minden idejüket, hanem azokért a nőkért szoktak inni, akiknek amúgy is jobban megy a dolguk, mint azt megérdemelnék. Akikre éppen azért szeretnek gondolni a boros férfiak, mert különösebb gondot nem okoz a rájuk való gondolatuk, és mindig csak mosolyogni, derülni, vidámkodni látják őket, még a távolból is. Isznak értük, hogy tovább is csak mosolyogjanak, derüljenek, boldoguljanak, mint akár az angyalok, akik hárfázva várják a más világon a jókat. De bezzeg nem isznak azokért, akik otthon magukban sírnak, sóhajtoznak és imádkoznak. Nem isznak soha a csendes, jó, hűséges feleségekért. Hát mi lenne a világból, ha minden embernek csak a feleségéért szabadna a kocsmában inni? Kiáltott fel Ribaszombati, bár özvegyember volt, és így a maga részéről alig volt érdekelve. Az alt énekesnő, akinek bizonyára volt valamely oka arra nézve, hogy ne tárgyaltassanak bővebben azoknak az asszonyoknak a dolgai, akikért a kocsmában szoktak inni. Ekkor jelentkezett az emelvény mellett, és engedelmet kért a grófnőtől, hogy elénekeljen valamely pittérítő zsoltárt, amelynek foganatja lesz. A grófnő, miután valóban nem akart vitába szállani a kocsmáros kisasszonnyal, karonfogva érkezett Rimaszombati úrral, engedett az alténekesnő felhívásának, és harmónium mellé telepedett. S a gyülekezet az alténekesnő vezetése alatt csak ugyan elénekelt valamely szent dalt.